Köszönjük, Atyám, a Te örömödet, a békességedet, a végtelen szeretetedet, amely bennünk lakozik, és mi ezt kiárasztjuk a környezetünkben. Kiárasztjuk azok felé, akik nyitott szívvel fogadják. Hálát adunk, Uram, a mai alkalomért. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, szellemi éhséget és szomjúságot árasztunk ki mindannyiótok felett, és köszönjük, Uram, a mai szellemi táplálékot, amit elkészítettél. Dicsérünk és magasztalunk téged. Köszönjük a növekedést, amely tőled származik, és hálát adunk, Uram, hogy a lépteinket őrzöd, vezetsz bennünket a Szent Szellemed által. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Hálát adunk, Szent Szellem, hogy nagyon sok gyógyító ajándékot bekapcsoltál már, és hiszük, hogy a mai napon is jelek és csodák történnek a Te dicsőségedre. És a kezünket fogjuk tenni rátok, hogy a kenet kiáradjon és megtörje az igát. És mi mindannyian készek vagyunk befogadni a csodát. Hálát adunk, Uram, hogy a kereszten elvégeztél mindent, értünk és helyettünk voltál a Golgotán, és teljes körű megváltásban részesültünk. Tiéd minden dicsőség, Uram. Köszönjük a nevedet, amit nekünk adtál, és ebben a névben erő és hatalom van, és ezt a nevet jogszerűen használhatjuk. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Mai köszöntésünk: hatalom van a névben. Halleluja! Köszönjük az Úrnak, hogy szombaton egy dicsőséges alkalmon vehettünk részt, és örülünk, hogy nagy számban el tudtatok jönni. Hát egy kis ízelítőt tudtok belőle hallgatni, de a jelenlétet nem tudjuk pótolni. Sok gyógyulás volt. Amire külön felfigyeltem, elhangzott az alkalom során szombaton, hogy eljön az idő, amikor mindenki meg fog gyógyulni. A másik pedig, hogy a gyülekezetek létszáma meg fog háromszorozódni, ezt már nem először halljátok. Ami viszont nekem most új volt, de nem fog mindenki megmaradni a gyülekezetben. Mert igazából a gyülekezet létszáma nem annyi, amennyit látunk. Pontosabban Krisztus testének a létszáma nem annyi, amennyit látunk, hanem az a számtalan újjászületett, aki szóróla, papír és egyéb más alapján született újjá, és soha nem jár gyülekezetben. Tehát Isten így tekinti Krisztus testét, hogy aki befogadta Jézust bármilyen módon, az hozzátartozik. Ki érez olyan erős vonzást a szívén, hogy neki feltétlenül itt kell lenni? Tehát akinek megértése van, hogy növekedni csak úgy lehet, hogyha az ember az igét hallgatja, akkor az itt van. Vagy pedig a cumus üvegből, az MP3-asból portlólag, hogyha éppen délutános műszakban dolgozik. Úgyhogy egy nagyon dicsőséges alkalom volt ez. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy működteti az ajándékokat. Már otthon jelezte az Úr, hogy a lábszárban munkálkodik. Ez lehet, hogy csontokban levő gyógyítókenet. Aztán nyakban, nyakizom, lábújban, megjelent dicséret alatt a bokában, fog területén, fejbőr vagy haj problémára, és a halánték környékén, ami talán fejfájást jelenthet, hogy ezen dolgozik az Úr, és ezek a tünetek vágódnak le rólatok a Jézus nevében. Folytatjuk a Jézus nevéről szóló sorozatunkat. Mai tanítás címe: nevet szerezni. Igazából három módon lehet nevet szerezni. Mondhatjuk úgy is, hogy hírnevet szerezni, mert a világ ezt a szót használja. Az egyik módja beleszületni, mint egy királyfi a névbe. A másik az elért eredmények alapján kiérdemelni a nevet, a rangos nevet. És a harmadik pedig átruházással. Jézus mindhárom módon szertett a kiváló névre. Tehát nem csak egy módon jutott el a csúcsra, hanem mindhárom csatornán keresztül. Hogyha ezt az igazságot a keresztények bezárják a szívükbe, akkor az életük meg fog változni. És el kell mondanom azt, amit esetleg régen hallottatok, hogy a szívünk ajtaja az elménk. Tehát először az elmének kell befogadni és megengedni, hogy lecsusszanjon a szívünkbe. Mert az elme, a világi elme az milyen? Ó, ez bolondság. Eleve el is veti, és nem is engedi meg, hogy a szívébe lemenjen. Tehát az elme a szív kapuja. Hogyha ezen a kapun bejut az ige, akkor lejut a szívbe, és gyökeret tud verni. Persze nem szabad megengedni a füstös képűnek, hogy onnan kiszaggassa az igét. Ugye a magvető példázata erről szól. Szellemi óriásokká tesz bennünket, hogyha mi megismerjük azt az igazságot, hogy Jézus milyen nevet kapott három csatornán keresztül, és ezt a nevet nekünk adta. Nekünk adta használatra. Nem csak bejuthatunk időnként a természet feletti birodalomba, hanem ha ismerjük a nevet és használjuk a nevet, akkor a természet feletti világban lakozhatunk. Tehát nem csak vendégként mehetünk a természet feletti világba, hanem ott is lakozhatunk. Gyerekeknél előfordul, hogy szeretnek vendégségbe menni, főképp, hogyha van korabeli gyermek, és ugye eljátszanak. De olyan is elő szokott fordulni, hogy hát én itt akarok aludni, a másik pedig, hogy hát én az ő gyermekük szeretnék lenni. Ugye? Elő szokott fordulni ilyen? Legalábbis én hallottam ilyet. Biztos, hogy előfordul. Először vizsgáljuk meg azt az alcímünket, hogy az örökség által. Végig megyünk a három ponton, hogy Jézus hogyan szerezte a nevet, a dicsőséges nevet, illetve egyáltalán hogyan lehet nevet szerezni. Zsidó levélhez lapozunk, az első fejezetben az első 6 verset olvassuk el.
Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által. Aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván leült a felségnek jobbjára a magasságban. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Viszont mikor behozza az ő első szülöttét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai.
Amen. Amen. Világosan olvastuk az igében, hogy Jézus mindennek örökösévé tétetett. A minden az minden. Plusz különb nevet örökölt az angyaloknál. Ez azt jelenti, hogy rangban az angyalok fölött van. A különb azt is jelenti, hogy kiemelkedő és felülmúló. Ez arra utal, hogy ő az angyaloknál magasabb rangban van. Jézus az Atya valóságának képmása, ahogy olvastuk, illetve az ő visszatükröződése. Gyönyörű megfogalmazások, ugye? Egy másik fordítás pedig még szebben cseng a füleinknek. Azt mondja ez a másik fordítás, hogy tündöklő ragyogása. Egy fantasztikus kifejezés, ugye? A kérdés az, hogy Jézus mikor örökölte a nevet, ezt a kiváló nevet. Hát vegyük sorra. A földre jövetele előtt nem örökölhette, mert a mennyben minden az övé volt. Az ő neve abban az időben az ige. Következett a megtestesülés. Ebben a fázisban sem örökölhette a nevet, mert az ige azt mondja róla, hogy megfosztotta magát isteni rangjától. Akkor már csak a harmadik lépés marad, hogy a feltámadás után. Pontosabban, a feltámadás reggelén született meg Jézus a szellemi halálból. És a húsvéti tanításainkban ezt elég mélységében kitárgyaltuk. Jézus szelleme az ószövetségi bűnbakhoz hasonlóan elhordozta a bűnt a pokolba, hogy az átok ne a megváltottakat érje, hanem azt a helyet, ahova a bűnt elhordozta. Az pedig a pokol. És hogyha a hívőkben tudatosul az, hogy az átok, legyen az betegség vagy szegénység formában, az engem nem érinthet, akkor az igazság megismerése szabaddá tesz. Jézusra rá lett terhelve a bűn, ez a szellemi halálát okozta, de Jézus volt az első az újjászületettek közül, mert Isten miután bevégezte a pokolban a megváltás művét, legyőzte az ellenséget, semmisítette, Isten szelleme feltámasztotta őt. És ő volt az első újjászületett. Utána követték a többiek. Mindaddig nem érthetjük meg, hogy mekkora hatalom van Jézus nevében, amíg nem értjük meg a feltámadásnak a lényegét. Tehát nagyon fontos, hogy a feltámadásról kapjatok kijelentést. És a húsvéti tanításunk öt része, ez erről szólt. Majd hozom CD-n is, interneten is fönt van, aztán meg lehet hallgatni, aki szeretné még egyszer, vagy hiányzott. Tehát a kérdésre, hogy Jézus mikor kapta a nevet, a következő a válasz. A feltámadás napján és örökség által nyerte el a külön nevet. Ez az egyik forma, az egyik mód, hogy hogyan lehet hírnevet szerezni. Következő alpontunk az adományozás által. Lapozzunk el a Filippi 2-höz, és a 9-től 11-ig olvassuk el.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden nép fölött való. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Amen. Hogy világos legyen. Isten olyan nevet adott a fiának, amely minden név fölött való. Tehát még az angyalok fölött való. Tehát még az angyalok fölött levő név ez. Ez a név magasabb, mint az angyalok neve. Kenyon arra következtet, hogy volt egy név, amelyet csak a mennyben ismertek. És ezt arra tartogatták, hogy olyanra ruházzák rá, aki ezt megérdemli. És végül, miután Jézus bevégezte a megváltás dicsőséges művét, ő kapta meg ezt a nevet. Ő ura mindhárom világnak, ahogy hallottátok, a mennyben, a földön, és a föld alatt Mindennek térdet kell hajtani, azaz engedelmeskedni kell. És Jézus az elért érdemei által kapta ezt a nevet, és az elért érdemei által hajt térdet neki a világ. A világon minden teremtmény. Lapozzunk az Efézusi levél első fejezetéhez, de mi egy másik fordítást fogunk nektek olvasni. Efézusi levél első fejezet 17-23-ig, és mi a Moffat féle fordítást olvassuk. Ti nézhetitek a tiéteket, és akkor látjátok a különbséget.
A mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőséges Atya adományozza nektek a bölcsességnek és a kijelentésnek szellemét az ő megismerésére, megvilágosítván szívetek szemeit, hogy megérthessétek azt a reménységet, amelyre ő hív bennünket, az ő dicsőséges örökségének gazdagságát a szentekben, és az ő erejének mindent fölülmúló nagyságát mi rajtunk, hívőkön, annak az erőnek, amely nagyságának erősségével működik, amelyet akkor fejtett ki, amikor feltámasztotta Krisztust a halálból, és felültette jobbjára a mennyei szférában, fölül minden angyali uralkodón, hatalmasságokon, erőkön és uraságokon, fölül minden néven, amely neveztetik, nem csak ebben a korban, hanem az eljövendő korban is, mindent a lábai alá vetett, őt pedig fejjé tette minden fölött az egyház számára, amely az ő teste, betöltve ővele, aki teljesen betölti az egész világ mindenséget.
Amen. Egy kicsit bővebb talán, vagy más szemszögből, de a lényege ugyanaz. Pál szeretett volna megláttatni és megértetni valamit a hívőkkel. És azért imádkozza ezt. Ezt az imát a Szent Szellem ihlette, és a Szent Szellem kente fel. Tehát ezt magunkért is imádkozhatjuk. Imádkozhatjuk Krisztus testéért, a hívőtársakért, és benne is van az imakönyvünkben. Itt a név ismét a feltámadással kapcsolatban van említve. Tehát a név a feltámadáskor adatott Jézusnak. Amikor újjászületett. Amikor az Atya újra szülte, és fiává fogadta. Azon felül, hogy Jézus mindhárom világnak az ura, a világmindenség legmagasabb pontjára ültette, azaz a jobbjára ültette, és a jobb oldal az a hatalom helye. Továbbá fejétette mindenek felett. És ez a gyülekezeti test javát szolgálja. Krisztus testének a javát szolgálja. Mert Krisztus testének a tagjai vagyunk, a fej jelen pillanatban a mennyben van, aki ugye utasít, dönt dolgokban, parancsolatokat ad ki, és a testnek kell végrehajtani. Erről szólt az előző vasárnapi tanítás. Isten befektetése az egyház javára, a gyülekezeti test javára oly módon történt, hogy egy betétet helyezett el, amelyből a testnek joga van bármit igényelni. Továbbá joga van használni ezt a nevet az ellenségeink felett, a kéréseink alkalmával és a dicséreteink során. Tehát a Jézus nevének a felhasználásának a két nagy területe az igénylésnél van, illetve a hatalom használatnál. Isten a fiának adta azt a nevet, amelyben benne rejlik az Istenség teljessége, az örökké valóság gazdagsága, és az Atya szívének a szeretete. Ez mind benne van Jézus nevében. És ez a név, ami ilyen hatalmas, ez nekünk adatott. Örvendezzünk. Halleluja. És a menny, a föld és a pokol ismeri mindazt, amit Jézus cselekedett. akár a földi szolgálata során, akár a megváltás műve során. A névben benne vannak Jézus tettei, benne van az ő hatalma, benne van az ő ereje, és benne van az ő győzelme, mert ő győzedelmesen támad fel a halottaiból, a kettős halálból. És Jézus neve hittel kimondva ugyanazt eredményezi, mint egykor, mint 2000-re. Ez egy fontos dolog. Ezt megvalljuk együtt, jó? Hogy beleívódjon a szívetekbe. Jézus neve,
Jézus neve
hittel kimondva,
ugyanazt eredményezi,
mint egykor, a földi szolgálata során.
A földi szolgálata során.
Amen. Olvastuk a Filippi 2-ben az előbb, hogy mire képes a név. És hogyan kell meghajolni minden lénynek erre a névre. Ez a név ma is működőképes. Csak használnunk kell. Hogyha van egy nagy kulcsomód, és nem keresed meg hozzá a megfelelő zárat, csak néhány kulcsot használsz, a bejárati ajtót, meg a szobaajtót, akkor a többi zár be is rozsdásodik, meg nem tudod, hogy azokban a helységekben mi van, illetve nem tudod használni azoknak a helységeknek a előnyét. Kenneth Hagin 15 évig imádkozott a bátya üdvösségéért. Miután kijelentést kapott Jézus nevének a hatalmáról és erejéről, következőképpen imádkozott. Jézus nevében megtöröm az ördög hatalmát a bátyám felett. Követelem a szabadulását és üdvösségét a Jézus nevében. És miután Jézus nevében lépett fel, nem kellett újabb 15 évnek eltelni, 10 nap után a bátyja újjászületett. A házasságkönyv második kötetének a végén oda sikerült még bele szorítani az üdvösségre vezetésnek a lépéseit, amit már többször áttárgyaltunk, de segédeszközként tudjátok használni. Lényeg az, hogy a Jézus nevében kell fellépni az ellenséggel szembe, hogy vegye le a sötétség leplét az illető szeméről, engedje őt el, engedje szabadon, és szolgáló angyalokat pedig ki kell küldenünk, hogy vigyék hozzá, vagy őt a megfelelő emberhez, aki szolgál felé. Továbbá nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Szent Szellem vonzását kiárasztani, hogy vonzza őt az Atyához. Olyan erővel, hogy ne tudjon ennek ellenállni. Körülbelül ezek a lépések azok, amik szükségesek az imában. Mert a szolgálatunk során találkoztunk olyanokkal, hogy valaki aggódik ugye a családtagjaiért, a gyermekeiért, hogy hát nincsenek még újjászületve, de ha visszajön az Úr Jézus, akkor ugye mi lesz velük? Itt a lehetőség, és el is mondhatjuk ezt együtt, jó? Mindenki behelyettesíti a hozzátartozóinak a nevét. Jó? Ha túl sokan vannak, akkor mondd hozzá, hogy a szeretteim. A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Megtöröm ördög.
Megtöröm ördög.
A hatalmadat.
A hatalmadat.
A szeretteim felett.
A szeretteim felett.
Követelem.
Követelem.
A szeretteim szabadulását.
A szeretteim szabadulását.
És üdvösségét.
És üdvösségét.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Kiárasztom a szolgáló angyalokat.
Kiárasztom a szolgáló angyalokat.
Hogy vezessék hozzá.
Hogy vezessék hozzá
a megfelelő embert,
a megfelelő embert,
aki üdvösségre tudja vezetni,
aki üdvösségre tudja vezetni
őket.
Őket.
És kiárasztom a Szent Szellem erejét,
és kiárasztom a Szent Szellem erejét,
hogy olyan erővel vonzza őt,
hogy olyan erővel vonzza őt
Isten jelenlétébe,
Isten jelenlétébe,
hogy ne tudjon ennek ellenállni,
hogy ne tudjon ennek ellenállni.
Ettől a pillanattól kezdve.
Ettől a pillanattól kezdve.
Csak hálát adok neked, Uram.
Csak hálát adok neked, Uram.
Szorgalmasan.
Szorgalmasan.
És rendszeresen.
És rendszeresen.
A szeretteim üdvösségéért.
A szeretteim üdvösségéért.
Mert hitben úgy tekintek rájuk.
Mert hitben úgy tekintek rájuk.
Hogy Isten családjához tartoznak már.
Hogy Isten családjához tartoznak már.
Amen.
Amen.
Tehát ennyit jelentett Kenneth Hagin életében is, hogy valamilyen más módon imádkozott, vagy Jézus hatalmával imádkozott. Tehát különbség van, hogyha csak egyszerűen valaki imádkozik, vagy Jézus hatalmával imádkozik. Jézus nevének a hatalmával imádkozik. Van egy történet, már hallottátok bizonyára. Volt egy család, és egy tinédzser korban levő srác lelépett otthonról, bandához csapódott, és hát a sötét alvilágban élt, elszakadva a szüleitől. Persze ez a szülőknek ugye szívfájdalmat okozott, de ők továbbra is jártak a gyülekezetbe, sőt, vettek egy Bibliát, ráiratták a fiúk nevét a Bibliára, megkérték a pásztort, hogy imádkozzon azért a gyülekezettel közösen, hogy a fiúk visszatérjen, és ezt a Bibliát emlékeztetésképpen kirakták a nappaliban, és amikor csak elmentek és rápillantottak a névvel felírt Bibliára, akkor Istennek mindig hálát adtak, hogy a fiúk úton van visszafelé, úton van hazafelé. És eltelt egy hónap, fél év, egy év, és semmi. Ilyenkor keresztényen felszokták adni, hogy ez nem működik. De ők kitartóak voltak, és a hetedik évben megszólalt a csengő. Hazatért a fiúk, elment velük a gyülekezetbe, újjászületett, és még szolgálati elhívása is volt. A lényeg az, hogy ha valamiért egyszer imádkozunk, akkor azt tekintsük úgy, hogy megvan. Onnantól kezdve, hogyha a dolog eszünkbe jut, akkor hálaadással öntözzük meg azt az imát. Ez mindenre igaz. Gyógyulásra is, és anyagiakra is, és minden másra. Ez egy alapelv. Lényeg az, hogy amikor az igét tanulmányozzuk, kijelentést veszünk belőle, és miután megvan a kijelentés az igéből, működni fognak a dolgok. Tehát Jézus nevéből is fontos, hogy kijelentést kapjatok. Jézus neve nem egy varázsige. Tehát tudatosítsd magadban a névnek az igazi jelentőségét és tekintélyét. Ha régi filmeket láttuk a tévében, ilyen királyos filmeket, jöttek előre a lovasok, és kiabálták, hogy jön a király, és az egész falu hajbókolt, és tiszteletét tette a király előtt. Tehát a királynak volt tekintélye. Hát ő az első számú uralkodó egy országban. De Jézus Krisztus pedig a királyságnak az uralkodója, a királyok királya. De nem kell ilyen messzire menni, mert hogyha a rendőr egy autós leint, akkor tudja, hogy a rendőrnek nagyobb hatalma van, ezt megteheti, és nem is a saját nevében, hanem a törvény nevében. Aki volt katona, és esetleg volt olyan helyzetben, élesben, akkor sötétben azt mondta a mozgó alakra, hogy állj vagy lövök, törvény nevében állj. Nem azt mondta, hogy a gipszjakat nevében állj, arra senki nem fog megállni. Törvény nevében állj. Tehát a névnek az erejét, a hatalmát, a tekintélyét, ezt jól plantáljátok a szívetekbe. Hogy erre a névre térdet kell hajtani, mert most olvastuk az igében. A harmadik alpontunk győzelem által. Olvastuk az előbb az Efézusi levélben, hogy Jézus feltámadta halálból győztesen. És miután Krisztus feltámadta halálból, azaz Isten szelleme Krisztust feltámasztotta a halottaiból, az Atya hova ültette őt? A jobbjára, a hatalom helyére. Dicsőség Istennek, mi is ővel együtt ültettünk. De most nem térünk ki ebbe az irányba. Jézus hírnevet szerzett azáltal, hogy győzelmet aratott a sötétség minden ereje felett. Egy földi hadvezér, most akár Napóleont említhetem, nagy csatákat nyert, és hírneve lett ezáltal, hogy győzelmet aratott különböző területeken. Bekebelezett országokat, nemzeteket, népeket. De teljesen mindegy, hogy milyen nevet mondok. A győzelem az egy hírnevet ad. Elolvassuk az Efézus 6.12-t, hogy nekünk nem testileg kell bunyózni bizonyos dolgokkal és elemekkel szemben, hanem a szellemi harcot kell megvívni. Efézus 6.12.
Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
Amen. Amen. Tehát nem boxmeccset kell vívni egy ellenféllel, hanem a szellemi birodalomban kell lerendezni a dolgokat. És ezt az imáinkkal, a Jézus nevének a használatával, hatalommal meg tudjuk tenni. Le tudjuk állítani a rossz dolgokat. A Kolosse 2.15-t is olvassuk hozzá, mert itt Jézusról van szó, hogy ő az, aki lefegyverezte az ellenséget, megsemmisítette. Kolosse 2.15.
Lefegyveredvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Amen. Amen. Egy másik fordítás a lefegyverezvén szó helyett azt mondja, hogy semmivé tette, illetve egy másik fordítás azt mondja, hogy megbénította. Mi ugyan azon erők ellen tusakodunk, amelyeket Jézus legyőzött már. A tusakodás jelenti azt, hogy birkózás és küzdelem. De hát, hogyha az ellenséget az Úr Jézus legyőzte, akkor egy legyőzött ellenséggel és Jézus győztes nevével felszerelve könnyedén győztesek tudunk lenni, hogyha megértés és kijelentés születik a szívünkben, és használjuk ezt a hatalmat. Elhangzott az, hogy semmivé tenni. A semmivé tenni jelenti azt, hogy lefokozni, és minden rangjától megfosztani. Most hasonlítsuk össze az Úr Jézust, hogy ő kapott egy olyan nevet, ami minden név fölött való, és a hatalom legmagasabb pontján ül, az Atya jobbján, és a másik hadvezér, a sátán, az pedig le van fokozva, rangjától meg van fosztva, fegyverejétől el van választva, akkor milyen esélyünk van a győzelembe járásra? Ez most jött ez a kép, hogy így hasonlítsuk össze. Köszönjük, Uram! A mi csapatkapitányunk már nem a bronzképű, hanem az Úr Jézus. És a két csapatkapitány közötti erőviszonyok igen-igen eltérnek egymástól. Az egyiknek nulla, a másiknak pedig minden erő és minden hatalom adatott. Köszönjük, Uram! Ez most érkezett fentről. Tehát, hogyha az Úr Jézus ilyen győzedelmet aratott az ellenség felett, nem csoda, hogy ő a következőket szólta. Először is azt mondta, hogy az én nevemben ördököket üztök. Képzeljétek el, hogy az Úr Jézus a sátánt a saját területén győzte le. A saját területén ütközött meg az ellenséggel. Nem tudom, hogy mennyire érdekel benneteket a foci, Én úgy tudom, hogy az egy nagy szégyen, hogyha a hazai pályán valaki kikap. Itt most az ördög a hazai pályán kapott ki. Egyébként az érdekes dolog, hogy mindenki a hazai pályán erősebbnek érzi magát a csapatok közül, mert a szellemi erő ott van mögöttük. Most akár tudják, akár nem. És a szurkolók most abban az értelemben, amikor még nem balhét csináltak, hanem igazából szurkoltak, annak tudjátok mi a jelentősége? Hát a jó megvallást tették. Gerjesztették ugye a labdarúgók hitét, meg skandálták a különböző jó szavakat. Hajrá! Na, ez egy kis kitérő. Tehát lényeg az, hogy a saját területén ütközött meg, és győzte le az ellenséget. Ez egy nagy szégyen volt az ördög részére, hogy a saját területén győzte le őt az Úr Jézus. És ezt a győzelmet Jézus neve hordozza. Mert Jézus Úr az ördög felett, a bűn felett, a betegség felett, és mindenféle átok felett. Mert ezeket elhordozta, megsemmisítette, semmivé tette. Hogyha mi használjuk ezt a nevet, akkor az életünkben is valóságá válik az a győzelem, amit Jézus megszerzett. Tehát nem csak elméletileg tudjuk azt, hogy hozzánk tartozik a győzelem, hanem meg is tudjuk tapasztalni a győzelmet. Minden megváltozik, hogyha a hívő megérti, hogy mekkora tekintélye van Jézus nevének, mit végzett el a megváltás során, a kereszten és a pokolban, és azt, hogy Jézus föltámadt és él. Hogy győztesen föltámadt és él. Most jönnek azok a ige mozaikok. Egyrészt Jézus azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott. Utána menjetek azért, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, nektek adom a nevet, nektek adom a névben levő hatalmat, és használjátok ezt a nevet. Ez a lényege a név körüli üzenetnek. És hogyha használjuk Jézus nevét, akkor minden alkalommal meg tudjuk futamítani a sátánnak a hadseregét, ami egyébként is le van győzve. Mert Jézus mit tett? Megszabadított bennünket a sötétség hatalmától, és átvitt bennünket a világosság országába. Tehát használjuk ezt a nevet. És szerezzünk érvényt a győzelemnek az életünkben. A sátánnak nincs törvényes hatalma a hívők felett. Nem lenne szabad, hogy uralkodjon Krisztus teste felett, és az újjászületett szentek felett. Ő egy trónfosztott lény, és törvénytelenül avatkozik be az életedbe. Úgyhogy nyugodtan mutass neki kiutat a Jézus nevében. Hogyan uralkodhat mégis a hívők felett és Krisztus teste felett a sátán esetenként? Úgy, hogy a hívők nem tudják, hogy mi az övék. Van, aki tévesen úgy gondolkodik, és így is szól, hogy talán, ha Jézus nevét használom, akkor jobban mennek a dolgok. De ez így nem fog működni, hogy talán, ha. Kijelentést kell venni Jézus nevének az erejéből. Kijelentést kell venni, hogy a név mögött milyen hatalom, milyen erő és milyen tekintély áll, és így kell használni ezt a nevet. Tehát a sötétség erői azok trónfosztott lények, és Jézus már legyőzte őket. Tehát a győzelem múlt időben van. Az a győzelem, amit Krisztus megszerzett az ellenség felett, az múlt időben van. Kenneth Hagennek 45 évig nem volt fejfájása, írja egyik könyvében. Egyszer csak úgy beléhasított, és mindjárt megszólalt a démon, hogy ha-ha-ha, fejfájásod van. És nem írta alá a csomagszállítót, nem vette át ezt a küldeményt, hanem ennek ellene ment Jézus nevében. És azt mondta, hogy Jézus nevében nincs, és soha nem is lesz fejfájásom, és fájdalom, megparancsolom, hogy elhagysz engem. És el is távozott tőle. Tehát rá kell ébredni, hogy mit jelent a név. A név olyan erőteljes ma is, mint annak a viselője. És ezért mondja az ige, hogy Jézus kiválóbb nevet kapott. Pontosabban a legkiválóbb nevet kapta meg. És ez a szó a görögben jelenti azt is, hogy nagyobb. Tehát nagyobb az angyaloknál, és nagyobb minden lénynél. Ő a világ ura. Urak ura és királyok királya. Halleluja. Tehát azt ne felejtsétek el, hogy a név ma is olyan erőteljes, mint a viselője. Föl is írhatjátok. Hogy a név olyan erőteljes, mint a viselője. Ízületekben jelent meg a gyógyítókenet. Halleluja. A gyógyulás a hívőköz tartozik, és minden áldás, kivétel nélkül. Nekünk kell a szívünket megnyitni, befogadni az áldásokat, befogadni a csodát, befogadni a helyreállítást, mert Isten szelleme, aki bennünk lakozik, az őrjáratot jár a testünk határain, és helyreállítja a halandó testünket, ezt mondja az ige. Halleluja! Megint kaptunk valami újat? Mindig kapunk valami újat. Azaz, egy lépcsővel följebb léptünk. Köszönjük az Úrnak. Lesz ebből még egy-két rész, nem tudom pontosan mennyi, de haladunk szépen előre. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a Jézus nevére alapul minden. A hatalom, az imák, a győzelem, minden, ami csak létezik. Én emlékszem rá, hogy amikor még kisgyerek voltam, és mentünk ki a kukoricaföldre kapálni, és beálltunk a sorba, megfogták a kapanyelet, és azt mondták, hogy Jézus nevében akkor most nekiindulunk a sorba. Hogy rutinból mondták-e, vagy valós hitből és hatalom használata által, azt nem tudom, hatalom használataként, azt nem tudom, de mondták. Úgyhogy Jézus nevében tesszük a kezünket most rátok, és várunk benneteket a gyógyítósorban. Használd a Jézus nevét, mert erő és hatalom és tekintély van ebben a névben, és hozd valóságba a győzelmet a Jézus Krisztus szent nevében. Használd a Krisztusban kapott győzelmedet, a szolgálatodban, a család életedben, hogy győztes életet élhess a Jézus nevében. Használd a Jézus nevét, amiben erő, hatalom és tekintély van, hogy győztes életet élhess a Jézus nevében. Szerez érvényt a Krisztus által megszerezett győzelemnek, azáltal, hogy kijelentést veszel az ő nevének az erejéről, hatalmáról és tekintélyéről a Jézus nevében. szerez érvényt a Krisztus által megszerzett győzelemnek azáltal, hogy használod a Jézus nevét, amelyben erő, hatalom és tekintély van a Jézus nevében. Szerez érvényt a Krisztus által megszerzett győzelemnek azáltal, hogy használod a nevet, amelyben erő, hatalom és tekintély van a Jézus nevében. A Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy a Te nevedben a mai napon is olyan erő van, mint aki a nevet viseli a Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet a Jézus nevében. Használd a győztes nevet, hogy érvényre jutasd azt a győzelmet, amit Krisztus megszerzett a számodra. A Jézus Krisztus szent nevében. Mert Jézus nevére mindenkinek térdet kell hajtani a mennyben, a földön és a föld alatt. A Jézus nevében. Használd a győztes nevet, mert ebben erő, hatalom és tekintély van, és szerez érvényt annak a győzelemnek, amit Krisztus megszerzett a számodra, a Jézus nevében. Használd a győztes Jézus nevét, amiben erő, hatalom és tekintély van a Jézus nevében. Hogy érvényt szerezz a jogaidnak, a kiváltságaidnak, és abban a győzelemben járhass, amit Krisztus megszerzett a számodra, a Jézus nevében. Amen. Hálát adunk, Atyám, hogy elhordoztad a pokol mélységére ezt a hazug tünetet, ezt a rándulást a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát és a szabadításodat. Hálát adunk, Szent Szellem, a Te csodálatos és drága kenetedért. Kiárasztjuk Isten erejét, a természet feletti erejét, a Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Járd át ezt a testet, és vezess ki a testből a hazug tüneteket. Megtiltjuk Jézus nevében a gyulladást, minden elváltozást, és a helyreállítást szóljuk a Jézus Krisztus szent nevében. És ebben a testben egyedül Krisztus ereje áramolhat, minden más munka leállítva a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te dicsőséges munkádat. Szentvérrel fedezzük be ezt a lábat, ezt a testet, és ördög nem érintheted. Megkötjük, ördög, a munkáidat, elparancsoljuk a kezedet ettől a testtől, Isten gyermekétől a Jézus nevében, és őt szabadnak nyilvánítjuk, mert követeljük a szabadulását és a gyógyulását a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Atyám, hogy Te meghallgatod az Úr Jézus könyörgését, amikor mi Jézus nevében imádkozunk, és meg is válaszolod minden imáját. Így a számunkra az ima megválaszolása garantált a Jézus nevében. Amen. Kezünket tesszük hittel hozott kelmékre és szövetekre a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten erejét, és köszönjük, Uram, a Te helyreállító munkádat a keneted által, a Szent Szellem munkája által a Jézus nevében. Hálát adunk, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkáért, és köszönjük, hogy Te elhordoztad a betegségeinket, a fájdalmainkat. És hiszük, hogy a kezünk rátevése által a szövetekben raktározódik Isten ereje, és eljut az otthonokba, és amikor a beteg testekhez hittel hozzáérintik, akkor a kenet kiárad, megtöri, megsemmisíti az igát, a problémát, a tüneteket a Jézus nevében. Kivezeti a testből a Jézus nevében, és szabadá válnak Isten gyermekei a Jézus Krisztus szent nevében. A Szentvér oltalmát erősítjük meg mindannyiótok felett a Jézus nevében. Amen. Nemrég olvastam egy bizonyságot, egy katolikus pap, aki csak hivatásszerűen végezte a munkáját, mert nem volt újjászületve. És miután az Úr beterelte őt a karizmatikus mozgalomba, újjászületett, és elkezdtek működni az ajándékok, mert ez nyilvánvaló, hogy a újjászületés és a Szent Szelleme való betöltekezés után az ajándékok működnek. Meghívták őt egy iskolába, egy katolikus iskolába, hogy két napig szünet lesz, és úgy tartson ima összejövetelt. És megkérdezte, hogy mégis hányan van. Mondták, hogy 1200-an vagy. El volt döbben, hogy mit csinál ő ennyi gyerekkel. Készített vázlatot, ugye a teológiából tanultak alapján, és azt vette észre, hogy senki már nem figyel. Félretette jegyzetét, és elkezdett beszélni nekik úgy, ahogy a szellem adta a szavakat, és mindenki elkezdett rá figyelni. Ezt ő megélte. Aztán egyik gyerek oda ment hozzá, hogy megkért, hogy imádkozzon értem. Nem tudta, mi a problémája, és mondta, hogy a bal keze ugye a gyermek bénulás miatt teljesen null. Nem tudott fogni, szorítani semmit se. Megfogta a kezét, fölemelte, imádkozni készült, és hallott az úrtól, hogy mondja azt a srácnak, hogy most szorítsd meg a kezemet. És úgy, ahogy a ékes kapunál mondták a sántának, hogy kelj fel és járj, ez a fiú megszorította a pap kezét, azaz meggyógyult. És hát ugye ezt hírem ment az iskolába, és hát mindjárt ugye nagy csoda számba ment ez a dolog. Úgyhogy most ilyen esetekben, amikor ilyen rándulás vagy valami van, akkor vonatkoztassuk ezt is ugye. Vagy akármilyen más tünet, hogy egy szempillantás alatt meg lehet gyógyulni, vagy pedig a keret folyamatosan munkál és folyamatosan állít helyre. Nem tudjuk, hogy melyik, hogy és miért működik, de így is működik, és úgy is működik. Tehát nem kell feladni azért, mert valaki az alkalmon éppen nem gyógyult meg, vagy hazafelé menet nem gyógyult meg, hanem ki kell tartani hitben. A pesti alkalom címe: Szolgáljuk az Urat. Ez egy nagyon fontos üzenet az utolsó időkben, mert egyrészt, akinek van valamilyen elhívása, végül is mindenkinek van valamilyen elhívása, valakinek a pulpitus mögött, valakinek meg jártában, kertében, az emberek között, tehát mindenkinek van valamilyen elhívása. Ezt be kellene tölteni, hogy elvégződjön Isten terve. És az elsődleges cél az elveszetteknek a megmentése. Mostanság egy ilyen importációs, tehát ajándék elplantáló időszak van, és ezért is hívta össze az előjárónk május 1-ére az ima konferencia mellé még a pásztor konferenciát is. Isten a kenetét nem pazarolja el. Úgy hangzott el a tanításban, hogy a lustáknak nem adja. Tehát akik nem használnák fel, mert félnek kimenni az emberek közé, vagy fontosabb a egyéb más munka, hobbi, egyéb dolog. Isten nem adja oda azoknak, mert nem élnének vele, és nem lenne áldás mások számára. De ha valaki elkötelezi magát, hogy én Uram, téged akarlak szolgálni, akkor igenis meg fogja kapni. Mert aki pedig megkapta a kenetet bizonyos szolgálatra, és nem használja, annál az a keret elsorvad. Nekünk pedig, ahogy hallottátok szombaton is, új területeket kell felszántani. Ahogy a kenetét valaki elkezdi használni, az úgy fog növekedni. Tehát azáltal fog növekedni a kenet, hogy abban az elhívásban működsz. Ha kimész az elveszetteket megnyerni, akkor ez a kenet növekedni fog feletted. És Isten bölcsességgel fog ellátni, hogy hogyan tedd ezt a munkát. Az is benne van ebben a tanításban, hogy például a kórházi szolgálat az egy igen nagy szolgálat. Egy szolgálatot lehet kezdeni egy magánháznál is. És mivel magánterületen van, senki nem fog beleszólni, semmiféle hatóság. Nagyon fontos munkára bírni a gyülekezet tagjait. Arra a munkára, hogy akik a környezetükben vannak, azokat megnyerni Krisztusnak. Ehhez viszont be kell gyakorolni az üdvösség imáját otthon. Hogyha élesbe megy a dolog, akkor nehogy elakadjon az ember. Tehát otthon van lehetőség ezt begyakorolni. Sokszor elmondani, mint a szorzótáblát. Mert hogyha éjszaka fölébresztenek bennünket, mi még tudjuk a szorzótáblát. Mai gyerekek nem biztos, mert másképp tanulják, ugye? Creflo Dollárról hallottatok. Meggyógyult rákból oly módon, hogy amikor az orvos megállapította, akkor azt mondta, hogy kérek egy hét szünetet, minden szolgálatát lemondta, bezárkozott, belemerült az igébe, egy hét múlva visszament, és nem találtak nála semmit. Aztán jött egy másik probléma, valamilyen torok probléma. Torkában volt valamilyen tünet, és mivel kételmélyűvé vált azáltal, hogy igén is gondolkodott, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, de gondolkodott a műtéten is, így gyakorlatilag a hitetlenségnek ajtót nyitott. És a műtét által természetesen azért ugye tünetmentessé vált, de elkerülhette volna a műtétet, hogyha megmarad az igén, és csak egy irányba gondolkodik. Vannak keresztények, akik olyan értelemben két elméjűek, hogy a gyülekezetben puszilgatják a testvéreket, puszilgatják a pásztort, jaj, de jó itt lenni, és amikor a hét másik hat napján kikerül a világba, akkor azt mondja, hogy jaj, hát itt ebben a gyülekezetben egy szem szeretet nincsen. A pásztor ilyen meg olyan, pásztor mindig rólam beszél. Ez most ugye megint a kétféle gondolkodást tükrözi. Ez is egy kételmélyűség, és ugyanúgy, ahogy Creflo Dollárnál ajtót nyitott a hitetlenségnek és az ördögnek, a kételmélyűség ajtót nyit a sötétség erőinek, tessék vigyázni. A kételmélyűségbe az is beletartozik, hogy a keresztény hallgatja a tanításokat, szinte naponta, tehát foglalkozik az Úr dolgaival, az igével, építi magát szellemben, de amikor kiül a kiskapu elé a kispadra, és jönnek a szomszédok, akkor már nem az igéről beszél. Nem úgy beszél, hogy ez kedves legyen az Úrnak. Alig visznek a lábaim. Például. Már alig tudok csinálni valamit. Ez megint a kétféle gondolkodás. És ilyenkor az összes imáját, amit elmondott hétközben, azt mind alávágja és hatástalanítja. Itt a veszély. Tehát nem szabad kétféle szemüveggel nézni ugyanazt a dolgot. A zsidó levélben olvassuk azt, hogy maradjunk meg a hitvallásunknál. Azaz, mindig ugyanaz jöjjön ki a szánkon. És ez ne legyen más, mint Isten igéje. Mit tett értünk Jézus? Tehát nem jó a kétféle gondolkodásmód. Ha már a hitről, illetve a hitetlenségről esett szó, akkor szeretném nektek elmondani, hogy kétféle hitetlenség van. És erre eddig én sem gondoltam. Az egyik hitetlenség, most a görög szót mondom, az apiteó. Ez azt jelenti, amikor te valakinek beszélsz az Úrról, és azt mondja, hogy engem nem fogsz meggyőzni ezzel a bolondsággal. Tehát ő egy engedetlen, akaratos és Isten ellen lázadó szívű. Be se akarja fogadni az igét. A másik csak egy betűvel tér el, ez pedig az apisteó a görögben. Azt jelenti, hogy én próbálok hinni, de nekem ez a hit dolog valahogy nem megy. Tehát képtelen ragaszkodni az Úr útjaihoz, ragaszkodni az igéhez, és ahogy a zsidó levélben van, hogy ragaszkodjunk a hit megvallásunkhoz. és Istenre hagyatkozni. És így, ha megnézzük a kétféle hitetlenséget, igen nagy különbség van a kettő között. Tehát az egyik az visszautasítja, a másik az igyekezne, csak elrontja a szájával, hogy nekem ez nem megy. A győzelem az igében van. És a győzelem az igéből jön elő. Nem vitatom, hogy van színvonalas műsor a tévében, de ha valakinek épülésre van szüksége, akár gyógyulás tekintetében, akár anyagi áttörésre van szüksége, hiába színvonalas az a műsor, a hitét nem fogja építeni. Tehát, hogyha valaki előrelépést szeretne egészség területén, anyagi területén, akkor ne üljön le órákat nézni este a tévét, ne üljön le órákat nézni filmeket, mert a hite azzal nem fog növekedni. Vegye elő a tanításokat, könyveket, Bibliát, és épüljön hitben. És így fog megjönni az áttörés, mert ismét szeretnék rávilágítani arra, hogy kijelentés nélkül nem fog jönni az áttörés. Tehát kijelentést kell venni az igéből, és utána fogod tudni működtetni. Utána lesz a számodra működőképes. Miután a szíved mélyén kaptál egy kijelentést, és a kijelentést megbeszéltük, hogy mi, Isten felfed a számodra valamit, leveszi a fedőt, és betekintést kapsz a fazékba bizonyos dolgokról. Halleluja! Jövő héten folytatjuk. Hát olyan éhesen veszitek, hallgatjátok és szívjátok, hogy kénytelen leszek újat főzni. Új menőt főzni. Atyám, a Jézus nevében jövünk eléd. A Szent Színed elé járulunk, és megköszönjük, Uram, a rajtunk növekedő kegyelmedet, és hálát adunk azért, hogy élvezhetjük a kegyelemnek a gyümölcseit, az előnyeit a Jézus nevében. Eléd helyezzük, Atyám, Jézus nevében Gyöngyösnek az édesapját. Megtiltjuk az ő testében a fájdalmat, a rendellenes működést, az elváltozást. És megparancsoljuk annak a saroknak, hogy hallja meg az igét, vesse le a hazug tüneteket, és fogadja be a szent gyógyulást. Kiárasztjuk Isten erejét, a gyógyító kenetet, hogy munkálkodjon az ő testében. Megtiltjuk ördög a munkáidat, és elparancsoljuk tőle a Jézus nevében. Köszönjük, szolgáló angyalok, hogy ti is munkálkodtok azon, hogy ez a test helyreálljon a Jézus nevében. A hit szemével mi őt egészségesnek látjuk, és az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg felette. És egyedül Krisztus erejét engedjük meg, hogy áramoljon a testében a Jézus nevében. Minden más munka leállítva. Jócot hozzuk, Uram, eléd, és egy gyönyörűséges, jó eredményt szólítunk elő a versenyéhez, amiben részt vesz a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a szellemét emlékeztetni fogja őt arra, amit eddig megtanult. És hálát adunk, Uram, hogy te vezeted őt a gondolataiban, és minden kérdésre tökéletes választ ad a Jézus nevében. És mi a szánkkal, mint a sebesen író írnok tolla, írjuk meg ennek a versenynek a kimenetelét, hogy egy győzedelmes eredmény születik a Jocó számára Jézus nevében. Balást hozzuk, Uram, eléd a Jézus nevében, és az ő szíven kívánságát ugyan látod, de mi eléd helyezzük, és kérjük, Atyám, hogy munkáld ki az ő számára, hogy eljusson Romániába a Jézus nevében, függetlenül az ő körülményeitől. Hatalmas vagy, Uram, arra, hogy ezt megcselekedd. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek az ő segítségére, és meghozzák a kellő segítséget a számára a szent időzítésben, a Jézus nevében. Mindhárom esetben megkötjük ördög a munkáidat, szentvére alá helyezzük őket, és hálát adunk, Uram, a szolgáló angyalok munkálkodásáért a Jézus Krisztus szent nevében. És neked adunk, Uram, minden dicsőséget menjen és földön az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Jobb szemre erőteljes kenet jelent meg. Jövő héten találkozunk. Szeretett a köztünk.
szeretettel, szeretettel.
Halleluja! Él az Úr!